Üdvözlöm a Hit Rádió hallgatóit, ez itt a Középpont, a mikrofonnál Fekete Rita, és nagy tisztelettel köszöntöm Robert C. Castelt, biztonságpolitikai szakértőt, az Israel Democracy Institute kutatóját. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok Jeruzsálemből!
A mai témánk Belarusz szerepe az orosz-ukrán háborúban, de még mielőtt erre rátérnénk, egy-két általánosabb kérdéssel szeretnék kezdeni. Találgatják, hogy mikor érhet véget ez a háború, mikor lehet béke, mikor lehet tűzszünet, de nyilván ennek valamilyen módon az is a feltétele, hogy a haderők mikor érzik úgy, hogy már kifogytak az erejükből, akár a fegyverekből, akár a humán erőforrás pótlása az, ami nehézséget okoz. Hogy állnak most a felek? Hogy állnak például Ukrajnában a humán erőforrás tekintetében?
Én azt hiszem, hogy ez talán egy rossz hír a csodafegyverek keresőinek, hogy ez a háború nem a csodafegyvereken fog megfordulni. Ennek a háborúnak a sorsa valószínűleg az emberanyagon fog megfordulni, és az a fél, amelyik tovább lesz képes ezt a katlant, ezt a tűzhelyet emberanyaggal fűteni, az a fél fogja megnyerni ezt a háborút. Tehát, ha megfigyeljük a két hadviselő felet, Oroszországnak van 145 millió lakosa, Ukrajnának van de facto 37 millió lakosa. Ha levonjuk azokat, akik elmenekültek, levonjuk a krími lakosokat, akkor kb. Ennyi marad. Tehát eleve az a tó, amiben halászni lehet, az sokkal kisebb. Teljesen egyértelmű, hogy sokkal kisebb. És ez a probléma, ez az aszimetria mondjuk úgy rányomja a bélyegét az egész háborúra. És a belső emberanyagon kívül van a külső emberanyag források is. Látjuk Oroszországot, hogy hova fordul Oroszország, a sztánok felé, a közép-ázsiai volt tagköztársaságok felé fordul. Ezek az országok azok, amik vendégmunkásokat küldenek Oroszországba, és ezek a vendégmunkások azok, akik egy potenciális kádert képeznek ahhoz, hogy az orosz hadigépezetbe lépjenek bele. És kapunk is ilyen értesüléseket arról, hogy ezeket besorozzák, és megjelennek a frontokon. A másik külső erőforrás, emberanyagforrás mind a két fél számára, az arab világ és Afrika. És látjuk, hogy Oroszországnak nagyon agresszív kísérletei voltak Etiópiába, hogy zsoldosokat toborozzanak ehhez a háborúhoz, és ugyanezt megtette természetesen Ukrajna is, Fekete-Afrika több országában volt egy sor diplomáciai surlódás is Ukrajna és különböző afrikai országok között, ezek miatt az agresszív sorozási kísérletek, vagy toborzási kísérletek miatt. Tehát nekem úgy tűnik, hogy ezt a háborút, és ezzel be is fejezem a válaszomat, hogy ezt a háborút Oroszország sokkal nagyobb, a siker sokkal nagyobb reményével tudja vívni, egész egyszerűen azért, mert sokkal több emberanyag áll a rendelkezésére.
És hát gondolom az sem mindegy, hogy az az emberanyag milyen kiképzésen ment át, tehát hogy milyen minőségűek, ha így fogalmazhatunk. És azt lehet hallani, hogy Ukrajna ugye besorozza az embereket, meg különböző méretekben, de képzik, kiképeznek katonának embereket, de hát nyilván egy 3 hónapos kiképzés talán sokkal, tehát hogy rosszabb minőségű, mint ha valaki eleve katona volt.
Igen, ez egyértelműen így van, és látjuk, hogy mind a két fél egyre inkább dob harcba olyan alakulatokat, amelyek nincsenek jól kiképezve, területvédelmiseket és belbiztonsági alakulatokat. Az oroszoknál láttuk a Nemzeti Gárda bevetését, az ukránok rendőrségi alakulatokat vetnek be, különleges rendőrségi alakulatokat vetnek be, mint katonai egységek, és egy nagyon fontos dolog, amivel tisztában kell lenni. A modern háború, modern felszereléseihez egy elég hosszantartó kiképzésre van szükség. A fő probléma nem az, hogy a nyugat nem képes fegyverrendszereket szolgáltatni Ukrajnának. A probléma az, hogy az ukránok nem képesek kellőképpen kiképezni a katonáikat arra, hogy ezeket a fegyverrendszereket használják. Tehát egy harckocsizónak vagy egy tűzérnek a kiképzése az alapkiképzés után egy fél év. Az úgy fél év, hogy ezzel a fél év alatt az illető nem alakizik, nem meszel fákat és fatörzseket, és nem pucol krumplit közben, nem csak harcképzéssel foglalkozik. Kb. Egy fél évbe telik, hogy egy harcba vethető tüzért vagy egy páncélos katonát kapjon kapjon valaki. És az ukránoknak ez az idő nem áll a rendelkezésére. Hol láttuk ezeket a problémákat? Láttuk ezeket a problémákat például az M777-es vontatott tarackok esetében. Teljesen sikeres fegyverrendszerről van szó, nagy sikerrel szolgál az amerikai tengerészgyalogságnál, Ausztráliában, Indiában, Szaúd-Arábiában, hol vallott kudarcot? Ukrajnában. És az ukránok már szóltak is az amerikaiaknak, hogy ne küldjetek több ilyet. És akkor volt mindenféle spekuláció a szakértők között, hogy milyen technikai problémák lehetnek ebben a tarackkal. Szerintem az égvilágon semmilyen technikai problémák nincsenek. Egyszerűen arról van szó, hogy az ukrán tűzérek nem volt idő arra, hogy az ukrán tűzéreket kellőképpen kiképezzék ahhoz, hogy ezeket az eszközöket használják.
Mindeközben azt is látni, hogy a harctereken, a frontvonalakon megjelennek kalandorok, fegyveres turisták, úgymond, tehát akik nem zsoldosok, nem is ilyen toborzott haderő, hanem egyszerűen csak, ha lehet így fogalmazni, kedvük van részt venni egy háborúban is elmennek harcolni. Ezek jelentős számúak lehetnek, vagy ez ilyenkor elenyésző?
Ez egy olyan szubkultúráról van szó, amelyik megjelenik a világ minden háborúiban. Tehát látjuk Libanonban megjelenni ezeket a figurákat, egy részük pénzért szolgál, mint zsoldos, egy részüket talán az indulat, vagy ideológia, vagy különböző motivációk késztetik arra, hogy csatlakozzanak ehhez a háborúhoz. Például Nyugat-Európában nagyon-nagyon népszerű lett a szélsőjobboldali szervezetek körében az ukrán ügynek a támogatása, különböző okok miatt. Látjuk ezeket a szélsőjobboldali milíciáknak a képviselőt megjelenni Ukrajnában. Most egy dologgal tisztába kell lenni. Ezek az úgynevezett önkéntesek, vagy kalandorok, ahogy ön nevezte őket, ezek nem képeznek számottevő erőt. Egy katonai alakulatnak az erejét az képezi, mint egy foci csapat tulajdonképpen, hogy összeszoknak, együtt lettek kiképezve, és együtt tudnak harcolni. Az, hogy találomra leszednek a metróról két zsoldost, három önkéntest, négy militánst és öt kalandort, ebből nem lesz még egy katonai alakulat, és így nem lehet háborút nyerni.
Viszont olyan szempontból érdekes kérdés, hogyha egy ilyen úgymond elegy nép harcol egy másik féllel szemben, ahol szintén nem homogén ez a társaság, akkor az esetleges olyan visszaéléseknek a felderítése még nehezebbé válik, hiszen ki mondja majd akkor meg, hogy az XY városban azt a vérengzést vagy mészárlást éppen kikövette el?
Igen, ez egy nagy probléma, és az is teljesen egyértelmű, hogy mikor van egy katonai alakulat, amelyik egy formális kiképzésen ment át, és nem csak technikai készségeket kaptak, hanem értékeket is kaptak ezzel a katonai kiképzés alatt, az esélye annak, hogy atrocitásokat fognak elkövetni, vagy olyan dolgokat, amik ellentétesek a modern háború törvényeivel, sokkal kisebb, mint hogyha egy ilyen csőcselék, egy ilyen fegyveres csőcselék támad rá mondjuk egy közösségre, egy falura, vagy egy városra, vagy valami ilyesmi. És a legnagyobb probléma, hogyha előre tekintünk, ez az emberanyag, amelyik mondjuk zsoldosok megérkeznek Afrikából, vagy megérkeznek Szíriából, és ott maradnak Ukrajnában, vagy Oroszországban a háború után, ezek gyakorlatilag elkallódott Stinger rakétának az emberi megfelelői. Fegyverük van, ki vannak képezve, ott vannak Európában, és valószínűleg meg fogják találni a helyüket, vagy terrorszervezetekben, vagy a bűnözés terén. Tehát ezek az egyének, ezek egy töltött fegyver tulajdonképpen, ami elkallódott, és bárkit bánthat. Nagy károkat okozhat Európában a háború után is.
Akkor át is térhetünk a hadianyag és a fegyver kérdésére. Mi a helyzet, hogyan látja? Ugye Oroszországnak úgymond a potenciája sem végtelen, gondolom. Sőt, már azt is mondják, hogy hadi hajókat kilőni képes rakétákat használtak szárazföldön is, amiből arra következtetnek szakértők, hogy már fogytán vannak például a rakétákkal. De mi a helyzet például Ukrajnában? Ott nagyon sok ígéretet lehet hallani, hogy ilyen-olyan fegyvereket kapnak. Megérkeznek ezek, vagy csak ígéretek maradnak?
Igen, itt most föltevődik a kérdés, hogy miért küld Ausztrália csak három tarackot, miért nem küldenek 30 vagy 300 tarackot Ukrajnának? És erre a válasz egy kicsit bonyolult, de gyakorlatilag két részre lehet osztani. Ha megfigyeljük, a II. Világháború után a nyugat legtöbb háborúját proxikon keresztül vívta. Tehát nem a nyugat maga háborúzott, hanem proxik harcoltak helyettünk, mondjuk úgy. Viszont az arzenál, amit építettünk, az egy olyan arzenál, amit magunk számára építettünk ki. Tehát egy olyan arzenálról van szó, a nyugatnak, a demokráciának az arzenálja, az mindig a minőséget helyezte előnybe a mennyiséggel szembe. Tehát olyan kis mennyiségű, nagyon magas minőségű, nagyon fejlett fegyverrendszereket építettünk, amiket saját használatunkra akartuk felhasználni. Na már most pont ezek azok a fegyverrendszerek, amik a legkevésbé felelnek meg egy proxynak, ahol nincs meg az ipari háttér, nincsenek meg a szakemberek, nincsenek meg a laboratóriumok, ahol hogy ezeket a fegyvereket használni tudják. És minél bonyolultabb egy fegyverrendszer általában, nem minden esetre igaz, de nagy általánosságban, minél bonyolultabb egy fegyverrendszer, annál hosszabb időbe telik kiképezni rá egy harcost, és annál bonyolultabb karban tartani. Most itt a tragédiája a nyugatnak és Ukrajnának is tulajdonképpen. Mert ameddig csak keleti fegyvereket használtak, ex-szovjet fegyvereket vagy orosz fegyvereket, azokat ők karban tudják tartani, és tudják kezelni őket. Viszont abban a pillanatban, hogy kezdenek kapni nyugati fegyvereket, azokat se karban nem tudják tartani, se a kezelésükre nincsenek fölkészítve. Tehát van egy ilyen paradoxon, hogy a demokrácia arzenálja azokat a fegyvereket termeli ki, amik a legkevésbé felelnek meg a demokráciák háborúihoz, amiket proxikon keresztül viselnek. Van egy ilyen paradoxon. Hát ezeket a Stinger rakétákat, meg a Javelineket gyakorlatilag ilyen laboratórium vagy laboratóriumszerű gyárakba állítják össze kézzel nyugaton. Mikor valami elromlik, semmi esélye nincs arra, hogy ezt egy ukrán műhelybe ezt megjavítsák. Tehát az ideális dolog az lenne, hogy olyan fegyverrendszereket gyártson a nyugat a saját fegyverei mellett, amiket a proxiknak szánnak, és amiket ezek a proxik, mint például Ukrajna, is meg tudnak javítani, és karban tudnak tartani. Tehát mi az a fegyver például, amit minden ország karban tudna tartani? Valami, ami egy mobiltelefonból, és egy Toyota Jeepnek az alkatrészeiből van összeállítva. Ez a két dolog, ami a legelmaradottabb országban is meg lehet találni. Mindenütt vannak Toyota pickupok, és mindenütt vannak mobiltelefonok. Tehát ezekből kéne fegyvereket építeni. Mikor nem ilyen fegyvereket építünk, és adunk át ezeknek az országoknak, mint Ukrajna, akkor ezek a fegyverek használhatatlanok. Egy aránylag kis probléma is használhatatlaná tesz egy nagyon drága fegyverrendszert. És itt látom Ukrajnának a legnagyobb problémáját, a legnagyobb gyengeségét. És még egy mondat, és ebben be is fejeztem, meg kell érteni egy dolgot. A háború az nem egy prototípus parádé, nem egy prototípusok kiállítása, a prototípusok versenyeznek egymással. A cél az a katonai hatékonyság. Teljesen mellékes, hogy kinek vannak fejlettebb fegyverei. Nem az fogja megnyerni a háborút, akinek a legfejlettebb fegyverei vannak, hanem az, akinek a leghatékonyabb hadereje van. És ez a hatékonyság a fegyverek és az emberanyag harmóniájából fakad. Tehát én itt látom Ukrajnának a gyengeségét.
Sokan föltesztik a kérdést, hogy egyáltalán kell-e a nyugatnak Ukrajnát támogatnia a fegyverekkel, vagy bármivel, hogy nem húzza éppen ez a támogatás el ezt a háborút, és okoz még nagyobb veszteségeket, akár emberáldozatokat is. És nagyon érdekelne erről a véleményed, ugye most az elmúlt napok hírei, hogy újabb 1 milliárd font értékű katonai segítséget nyújt Ukrajnának a brit kormány, illetve Amerikában is bejelentették, hogy 800 millió dolláros értékű légvédelmi eszközöket, támadó fegyvereket küldenek. Ugye erről éppen akkor most beszéltünk is, hogy mit érnek ezzel az ukránok, és az Európai Bizottság is javaslatot tett egy új 1 milliárd eurós makroszintű Európai Uniós pénzügyi támogatásra, tehát egy segélyre, úgymond Ukrajna számára. Most ugye halandó ember számára ezek az összegek abszolút megérthetetlenek, vagy felmérhetetlenek, hogy mégis milyen összegekről beszélünk itt, és visszatérve a kérdés elejéhez, kell, hogy támogassa a nyugat Ukrajnát?
Hát ez egy politikai kérdés, talán egy erkölcsi kérdés. És a nyugatnak föl kell tennie magának a kérdést, hogy mit akarunk elérni? Mi az end state? Mi az a helyzet, amiben akarunk lenni a háború végén? Vagy mik azok a lehetőségek, amiket hajlandók vagyunk elfogadni, mint a háború sikeres lezárása? És ebből kell következtetni arra, hogy milyen lépéseket teszünk. Ha a nyugat úgy döntött, és a nyugat cselekvéseiből én arra következtetésre jutok, hogy még mindig az a hivatalos politika, hogy megpróbáljuk Oroszországot gyengíteni, minél jobban Oroszországot kivéreztetni, és ezért hajlandók vagyunk az utolsó ukránig, ahogy mondani szokás, az utolsó ukránig harcolni az oroszok ellen. És ez teljesen rendben van, egy teljesen decens politikai cél, csak akkor nem mondjuk azt, hogy Ukrajnának akarunk segíteni. Magunknak akarunk segíteni, nem Ukrajnának. Ukrajna csupán egy eszköz a kezünkben, amivel magunkon próbálunk segíteni. És ezzel sincs semmi baj, csak legyünk tisztában ezekkel a dolgokkal, és tegyük le a kártyákat az asztalra. Nincs abban semmi morális, hogy kivéreztetek valaki mást azért, hogy rajtam segítsen.
Igen, ugye azt látjuk, hogy Ukrajna területén hatalmas veszteségek vannak infrastruktúrában, hát az emberekről nyilván nem, ne is beszéljünk, tehát nyilván az a legnagyobb veszteség, ami egy háborúnak a következménye lehet, de 1 millió ember vesztette el az otthonát, közel 8 millióan menekültek el, tehát Ukrajna, ha most úgymond meg is nyerni ezt a háborút, igen nehéz helyzetben lenne.
Igen, mindenképpen, és egyenlőre nem úgy néz ki, hogy meg fogja nyerni ezt a háborút. És szeretném emlékeztetni a hallgatókat, a nézőket arra, hogy ahhoz, hogy egy háború igazságos legyen a háború törvényei szerint, az egyik feltétele az, hogy legyen egy reális lehetőség a győzelemre. Tehát abban a pillanatban, mikor nincs semmilyen reális lehetőség a győzelemre, és mégis folytatunk egy háborút, akkor ezt igen nehéz ezt a háborút igazságos háborúként bemutatni, vagy eladni. És én azt hiszem, hogy a nyugatnak jól át kéne gondolnia újra ezt az egész Ukrajna politikáját. Egyrészt mennyire vagyunk hajlandók elmenni abban, hogy gyengítjük az oroszokat, másrészt mekkora veszélyt vagyunk hajlandók vállalni ennek a célnak az eléréséért. Nyilvánvaló, hogy ennek a politikának vannak hasznai, vannak árai, tehát van egy haszon, amit kapunk, Oroszország meggyengül, van egy ára, a pénz, amit belefektetünk Ukrajnába, pénz és hadieszközök, stb., és vannak veszélye is. És ennek a veszélyei főleg az eszkaláció, a háború kiszélesedése, esetleg a háború kiszélesedése egy nukleáris konfliktusra. Tehát ezt a nyugatnak el kell dönteni a magának, hogy mit akar ettől a háborútól.
Szeretnék majd megkérdezni Oroszország stratégiai céljairól is a háborút illetően, hát ha most már kicsit jobban körvonalazódik így 5 hónap után, hogy mit is akar Oroszország, illetve merre lép tovább, hogyha ezt a háborút úgymond megnyeri. De még előtte beszéljünk a fehér oroszokról, ugyanis az is egy új hír, hogy rakétákat kapnak Oroszországtól, amelyek atomtöltettel is felszerelhetőek. Egyáltalán ennek a jelentősége érdekelne, mennyire jelentőségteljes ez az esemény. Azt olvastam egyébként, hogy ugyan a rakétákat kapnak, de atomtöltetet nem ad Putyin Lukasenka kezébe. Erről mi a véleménye?
Az ötlet maga, hogy a csatlósomnak adok egy fegyvert, ami képes atomfegyverek hordozására, itt az Iskander rakétáról, meg a Szuhoi 25-ös vadászbombázókról van szó, ez nem egy új ötlet, ezt nem az oroszok találták ki. A NATO per pillanat hat ilyen hadsereg van, amivel a NATO-n belül, aminek az amerikaiak atomfegyvereket biztosítanak egy konfliktus esetére. Tehát van 6 NATO hadsereg, megfelelő eszközökkel és megfelelő képzéssel, megfelelő előkészítéssel arra, hogy egy háború esetén amerikai atomfegyvereket, atomtölteteket kapjanak, és ezeket saját fegyvereiken vessék be. Oroszország egyszerűen lemásolja ezt a úgy hívják, hogy a nukleáris megosztás, ezt a társbérleti üzleti modellt le akarja másolni Oroszország a nyugatról, és meg akarják valósítani Ukrajnával szembe. Az elképzelés az, hogy Iskander rakétákat és ezeket a Szuhoi csatagépeket alkalmasát teszik atomtöltetek hordozására, az atomtöltetek továbbra is orosz kézben maradnak orosz felügyelet alatt, és tehát egy háború esetén ezeket a nyugatról ismert modell szerint fogják bevetni ukrán pilóták és ukrán rakétatűzérek. Tehát ez az elképzelés. Gyakorlatilag nincs ebben semmi új. NATO ezt évtizedek óta követi ezt a politikát tulajdonképpen.
Ugye Lukasenka arra hivatkozik egyébként, arra hivatkozott, amikor saját vagy segítséget kért Putyintól ilyen fegyvereket tekintve, hogy a litvánok és a lengyelek egy nagyon agresszív, provokatív kommunikációt folytatnak Fehér Oroszországgal szemben is. Az is elhangzott, hogy az elmúlt talán 3 napban Ukrajna lőtte Fehér Orosz városokat, de ezt az ő légvédelmi rendszerük sikeresen kivédte, és meg is fenyegette az ukránokat, hogy ha ezt tovább folytatják, akkor viszont válaszcsapásokra számíthatnak. Mennyi az esélye annak, hogy Fehér Oroszország ilyen módon belép ebbe a háború, most ilyen-olyan ürügyek folytán, nem tudjuk, hogy ezek a feltételezések mennyire igazak vagy hamisak?
Van egy nagyon érdekes dolog itt. Fehér Oroszország egyfajta Schrödinger macskája. Tehát egyrészt Oroszországnak a csatlósa, vagy Oroszországgal egy uniós állam, van ugyebár az uniós állam, a két országnak, Oroszországnak és Belarusnak, Fehér Oroszországnak az uniója Jelcin elnök óta gyakorlatilag van egy unió a két állam között, ugyanakkor ez a két állam két külön állam is. Tehát elvben Fehér Oroszország háborút kezdeményezhet, vagy háborúba léphet Litvániával, vagy Lengyelországgal, vagy Ukrajnával, az oroszoktól függetlenül. És tudnak olyan harccselekményeket végrehajtani, amiket aztán az oroszok le tudnak tagadni. Tehát mi a legszélsőségesebb példa erre, hogy az oroszok átadnak egy atomfegyvert Fehér Oroszországnak, Fehér Oroszország ezt beveti egy valamilyen katonai célpont ellen, legyen az Ukrajna, vagy legyen az bármilyen más ország, és akkor az oroszok azt mondják, hogy kérem szépen, én mosom kezeimet, ez nem én voltam. Nem én voltam. Most ennek a veszélye nem az, hogy valaki megeszi ezt az átlátszó kifogást, hanem a veszélye az, hogy ez kibúvót ad a NATO állam, bizonyos a húzakodó NATO államoknak, kibúvót ad az alól, hogy ezt lereagálják Oroszországgal szembe. Tehát ez a kettősség, hogy Ukrajna velem van, ugyanakkor nincs is velem, ez a Schrödinger macskája fölállás, ez nagyon kényelmes lehet az oroszoknak, és nagyon kreatív politikai trükközésre ad lehetőséget.
Ez, amit most vázolt, ez az úgymond ilyen false flag, tehát a hamis zászló alatti hadművelet?
Egyfajta false flag, és egyfajta proxy háború is. Tehát Oroszország föl tudja használni Fehér Oroszországot, mint a saját proxyát, mondjuk egy háborúban Litvánia ellen. Tehát úgy kell elképzelni, hogy a Fehér Oroszok azt fogják állítani, hogy Litvánia támadta meg őket, kreálnak egy provokációt, őket megtámadták, nem ők támadták meg Litvániát, és akkor elkezdődik elkezdődnek összecsapások mondjuk a Szuvalki folyoson, és kezdődik egy párhuzamos háború, az orosz-ukrán háborúval folyik egy párhuzamos háború, amiben most nem egyértelmű, hogy most a NATO fogja támogatni Litvániát, vagy nem fogja, kötelese támogatni, Litvánia a támadó fél, vagy a védekező féle. Tehát ezzel ennek a zajnak, ennek a zavarnak, ennek a bizonytalanságnak a szításával Oroszország komoly előnyre tud szert tenni.
Ugye arról is lehet híreket hallani, hogy Belarusban elég komoly csapat összevonások vannak, az ukrán határhoz vezényeltek újabb csapatokat, bár úgy tűnik, hogy ezek még nem harcoló csapatok, csak figyelik az ukrán határt, illetve azt is lehetett hallani, hogy toborzásokat indítottak szép csendben otthon a Fehér Oroszok, és Ukrajna is ugye figyeli ezt a régiót. Azt is olvastam, hogy Ukrajna felé ez azért érdekes csak, hogy megosszák úgymond az erőket, hogy nekik most akkor a Fehér Orosz határa is koncentrálni kelljen, és ez elvonja a figyelmet azokról a frontokról, ahol komoly küzdelmek vannak. Van esélye annak, hogy például Fehér Oroszország támadást indít, akár Kijev ellen támadást indít?
Én azt hiszem, hogy először is nagyon pontosan írta ezt le, hogy ennek a fő haszna, ezeknek a híreszteléseknek, ezeknek a lépéseknek, ezeknek a katonai lépéseknek az, hogy kötelezik Ukrajnát arra, hogy csapatokat vonjon el a Donbassból, Harkiv környékéről, Herszon környékéről, és a Fehér Orosz csapat összevonásokkal szembe csapatokat állomásoztassanak, hogy meg tudják védeni magukat egy északról jövő támadás ellen. Tehát ez az egyik dolog. A másik dolog az, én nem gondolom, hogy a Fehér Oroszországból megtámadnák Ukrajnát. Sokkal valószínűbb lenne, tartom azt, hogy Fehér Orosz és oroszországi különleges alakulatok azokat a kommunikációs útvonalakat támadnák meg, amin keresztül Ukrajnát tulajdonképpen életben tartják. Ugye Ukrajna az egész ukrán apparátus, az egész ukrán állami lélegeztetőgépen van. És ennek a lélegeztetőgépnek van egy sor kábelje. Velem egy oxigén, meg áram, meg mindenféle. Most akkor ezeket nagyon könnyen el lehet vágni egy támadással Fehér Oroszországból, mondjuk Brest környékéről, különleges alakulatokkal, vagy egyfajta kombinált támadással, amiben részt vesznek különleges alakulatok és légierő vagy rakétatűzérség, meg lehet támadni a vasútvonalakat, a közúti útvonalakat, meg lehet támadni esetleg azokat az energiavezetékeket, amik összekötik Lengyelországot Ukrajnával. Tehát ez nagyon valós fenyegetésnek tartom ezt a dolgot. És Lukasenko mondta is, hogy mi teljes egészében kiállunk Oroszország mellett.
Térjünk akkor át Oroszországra, itt az időnk fogyta miatt is, az orosz stratégiára. Ugye egészen friss mai hír itt a magyar médiában, hogy elesett Luhanszk, tehát ezt a megyét is úgymond ellenőrzésük alá vonták az orosz erők teljes mértékben. Mit lehet most látni ezekből, tehát meg fognak állni az oroszok azoknál a céloknál, amit kitűztek maguk elé, hogy egyáltalán látjuk már, hogy mit tűztek ki maguk elé, vagy pedig addig mennek, amíg az erejükből kitellik?
Úgy gondolom, hogy először is a célok azok dinamikusak. A célok változnak, hogy magyarul szokás mondani, evés közben jön meg az étvágy. Tehát épp úgy, ahogy Oroszország a háború elején a kudarcok, kezdeti kudarcok miatt csökkentette, vagy összép húzta az ambícióit, a céljait. Most, hogy úgy tűnik, hogy egy sikeres doktrinát tudta kidolgozni arra, hogy legyűrjék az ukrán ellenállást, ezek az ambíciók megnőnek. És a legvalószínűbb dolog a Donetszki oblaszt elfoglalása után a déli stratégia. Minden szakértő gyakorlatilag erről beszél, hogy Oroszország számára a legfontosabb ez a Novorosszia területei, a Fekete-tengeri tengerpart, a szárazföldi híd létrehozása Transnisztriával, és valószínű, ezek a valószínű irányok. Én úgy gondolom, hogy harcászatilag is sokkal kényelmesebb terepről van szó, ez a Fekete-tenger melléki síkság, és sokkal kényelmesebb terep az orosz előrehaladás számára, mint azok a dombos, nehezebb domborzatú területek Kijev környékén mondjuk, ahol Oroszországnak olyan nehezen ment a háború első hónapja. Tehát valószínűleg ezek azok a dolgok, amiket láthatunk.
Ha most egy kicsit globálisabb szemüvegen keresztül nézzük geopolitikai szempontból ezt a konfliktust, látjuk azt, hogy az elmúlt időben ültek össze a G7-ek, illetve a BRICS államok, és hát itt egy nyugati dobozból nézve úgy tűnik, hogy mindenki Oroszország ellen van és Ukrajnát támogatja, de azért a világnak az USA-n és az Európai Unión kívül is van még számos nagy hatalma vagy országa, nemzete, amelyek viszont úgy tűnik, hogy inkább az oroszok mellett állnak. Lehet már látni ezeket az erőfölényeket, és mekkora veszélyt jelent ez mondjuk a nyugati világra, hogyha hagyja, hogy Oroszország abszolút egy ilyen új szövetségi rendszert hozzon létre?
Igen, van itt egy óriási abszurdum. Állandóan vállonveregetjük magunkat, hogy mekkora hibát követett el Oroszország, hogy egyesítette a NATO-t, meg az Európai Uniót, meg sokkal koherensebb szövetségekről van szó most, mint mondjuk, mint a háború elején. Ugyanakkor arról nem beszélünk, hogy ugyanez a háború egy pont ilyen kohéziót hozott létre azokon kívül, akik kívül állnak ezeken a szövetségi rendszereken, a NATO-n és az Európai Unión kívül. Mikor a világ közvéleményéről beszélünk, akkor miről van szó? Nagyjából a nyugati államokról, Észak-Amerikáról, Japánról, Dél-Koreáról és Ausztráliáról. Ennyi. Ez a világ közvéleménye, ezek a szövetségeseink. Minden más, mindenki, aki nem tartozik ebbe a 30 államba, azok vagy Oroszországot támogatják aktívan, vagy pedig semlegesek, és megpróbálnak a zavarosban halászni, és a saját érdekeiket előre mozdítani. És látjuk, erről beszéltek a szakértők, én is beszéltem erről, mások is, más elemző is beszélt erről a háború előtt, hogy reális lehetősége van annak, hogy a dollárnak a pozíciója, mint a világ domináns valutája meg fog gyengülni, és ezt már látjuk is. Hogyha olyan országok, olyan amerikai szövetségesek, mint Izrael például, lecserélték a dollár tartalékaik egy részét japán, meg kínai valutára, akkor ez egy nagyon erős jel amellett, hogy valami meggyengült itt ebben a rendszerben. Látjuk, hogy további államok próbálnak csatlakozni ehhez a BRICS-hez. Irán és Argentina is kérte a fölvételét a BRICS-hez. Tehát én beszéltem erről a múltkor is, hogy úgy tűnik, hogy egy újfajta Bretton Woods világrend van kialakulóban, csak ezúttal nem a demokráciák eszközeként, hanem a demokráciák ellen. A demokráciák ellen. És én azt hiszem, hogy mikor a nyugat átgondolja a politikáját Oroszországgal és Ukrajnával kapcsolatban, ezt teljesen globális perspektívában kell újrafogalmazni. Tehát lehet, hogy nyugatnak sikerülni fog kivéreztetni Oroszországot ebben a háborúban, de ugyanakkor a globális szinten el fogjuk veszíteni azt a sokkal fontosabb harcot, ami a globális dominanciáért folyik. Tehát jól át kell gondolni ezeket a dolgokat.
Robert C. Kastel biztonságpolitikai szakértő, az Israel Democracy Institute kutatója volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy ismét rendelkezésünkre állt.
Köszönöm.